Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
A sült ételek fogyasztására való áttérés evolúciónk kulcsfontosságú pontja, de máig nem tudjuk, hogy mikor történt ez pontosan. Egyes következtetések szerint összefüggés van az új étrend kialakulása és az agy méretének megnövekedése között. Általánosan elfogadott tény, hogy a főzés-sütés elterjedése számos evolúciós folyamat mozgatórugója lehetett. Mivel a főtt ételek lágyabbak, ez összefüggésben állhat a fogak méretének csökkenésével és az állkapocs gyengülésével. Valószínű, hogy a korábban kizárólag nyers húst fogyasztó nők több mint felénél amenorrea alakult ki, vagyis menstruáció kimaradással küzdöttek. Ez egy jelzés arra, hogy a test nem rendelkezik egy esetleges fogantatáshoz elegendő energiával, ami evolúciós szempontból súlyos probléma. Egyes antropológusok szerint nincsenek bizonyítékok arra nézve, hogy a kontrollált tűzhasználat 500 ezer évnél messzebbre nyúlna vissza, míg más tudósok a sütés megjelenését 1,8 millió évvel ezelőttire becsülik. Amennyiben utóbbi becslés a helyes, az magyarázatot ad az akkortájt bekövetkező agyméret növekedésére. Február 28-án lesz pontosan 75 éve, hogy 11 bátor norvég végrehajtotta a II. Világháború egyik legfontosabb, sokak szerint legfontosabb katonai akcióját. Ennek során felrobbantották a nácik nagy nehezen előállított nehéz vízkészletét, amely az atombomba elkészítéséhez kellett volna Németországnak. Ez hónapokkal vetette vissza a német atomtudósok munkáját, így az Egyesült Államok lett a győztes az első nukleáris versenyben. A nehéz víz onnan kapta a nevét, hogy egy ilyen vízmolekula tömege két egységgel nagyobb egy normális vízmolekula tömegénél. Ennek oka az, hogy a nehéz víz mindkét hidrogén atomjában egy-egy neutron is van a proton mellett. A nehéz víz nagyon ritka a természetben, 1 milliárd molekulából nem egészen egy ilyen van. A legtöbb kémiai tulajdonságában egyébként nagyon hasonló a normális vízhez, így nem vennénk észre semmit, ha hirtelen nehéz víz folyna a csapból. Egy normális vízes málnaszörben viszont elmerülne a belőle készült jégkocka. A németek a nehéz vizet használták volna az atombombában a gyors neutronok lassítására, ami a láncreakció megindulásához kell. Az amerikaiak más utat választottak, urándúsítás és grafit formájában. Európa szerencséjére csak 1945 májusában értek célba egy sikeres próbarobbantással, így az atomfegyvert a náci Németország ellen már nem vetették be.
Stigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
A genetika fejlődése forradalmasítja a régészetet is. A Nature című tudományos szaklapban publikált cikkek ámulatba ejtő felfedezésekről számolnak be, például arról, hogy időszámításunk előtt körülbelül 2500 éve, néhány száz év leforgása alatt szinte teljesen kicserélődött a brit szigetek népessége. Ez az úgynevezett harangedényes kultúra időszaka, amely meglepő egységességet mutat szinte az egész kontinensen. Erről beszélgettem először Kulcsár Gabriellával, a Tudományos Akadémia Régészeti Intézet ősrégészeti témacsoportjának vezetőjével.
Harangedény jelenségnek azt a jelenségcsoportot nevezzük, amely a Krisztus előtti 3. évezred közepén olyan 2700 és 2400 között jelenik meg egészen a brit szigetektől Észak-Afrikáig, Portugáliától, egészen Budapest vidékéig, egy egységes kerelmiamivességgel, az úgynevezett harang alakú edényekkel és egyéb tárgytípusokkal, mint így a viselethez kapcsolódó csontgombokkal, csontból készült csüngőkkel, vagy íjászattal, fegyverekkel jellemezhető tárgyakkal mutatható ki.
Mennyire egységes ez a leletegyüttes?
Egységesnek tekinthető, éppen ez okozza a legnagyobb fejtörést már több mint 100 éve a régészettudományban, hiszen ezen a hatalmas nagy területen Európa szerte szinte ugyanazok a tárgyak jelennek meg hasonló összetételben, természetesen változatokkal, de nagyon-nagyon hasonló módon mutatható ki a településeken, és a temetkezések mellékleteként egyaránt.
Mi lehet ennek az oka?
Az ok tulajdonképpen, hogy mi állhat ennek a hátterében, kettős lehet. Erre próbálunk már nagyon régóta magyarázatot találni, hogy itt valójában emberek, közösségek nagy vándorlásáról, migrációkkal állhatunk-e szemben, amelyek az Ibériai félszigettől egészen Kelet-Európáig behálózták Európa területeit, vagy a migrációk és valós népesség vándorlások helyett inkább azzal kell számolnunk, hogy ezeket az ötleteket, eszméket, hatásokat, divatot vehették át a különböző közösségek, és ez okozhatja azt, hogy ebben az időszakban hasonló jelenségek, jelenségcsoportok mutathatók ki Európa szerte.
Egy nemzetközi kutatócsoport, köztük magyar kutatók is megpróbáltak ennek utána járni. Milyen eredményre jutottak?
Erre az érdekes kérdésre kerestük valóban azt a választ, ami egy példátlan nagyságrendű tudományos európai és tengeren túli kutatóintézetekből álló együttműködés eredményeként indult el. Egy 144 tagú kutatócsoport, 107 tudományos intézmény dolgozott ebben. Ennek a kutatásnak a fókusza elsősorban a genetika volt. Az archeogenetikai módszerekkel próbáltuk ezt a jelenségcsoportot megfejteni. Nem szabad összekevernünk a kulturális jelenségekkel, de mindenképpen egy olyan lenyomatát képezik azoknak a vándorlásoknak, mobilitásnak, migrációknak, amellyel számolnunk kell ebben az időszakban, és figyelembe kell vennünk ezeket az eredményeket. Bebizonyosodott az, hogy valószínűleg ebben a korszakban nem számolhatunk nagyon nagy mértékű vándorlásokkal, mondjuk az Ibériai félsziget felől Közép-Európa felé, de kisebb népességmozgásokkal, közösségek vándorlásával mindenképpen számolnunk kell. Emellett azonban az is bebizonyosodott, hogy Észak-Nyugat-Európa történetében, különösen a Brit-sziget kutatásában nagyon-nagyon izgalmas eredmények születtek, amelyek éppen azt bizonyítják, hogy itt viszont egy jelentősebb népességcserével, népességmozgással kell számolnunk ebben a Krisztus előtti harmadik évezred közepi időszakban.
Ez a gyakorlatban mit jelent?
Hogyha a brit szigetekre koncentrálunk, elmondható ennek a vizsgálat sorozatnak az eredményei alapján, hogy néhány száz év alatt lassú migrációval kísérve, tehát nem egy egységes eseményhorizonthoz, egy invázióhoz köthetően, de a brit szigetek népessége, populációja legalább 90%-ában kicserélődött, és ez jelentős változást hozott a brit szigetek genetikai állományában, olyannyira, hogy ez meghatározza a mai brit populáció genetikai állományát is, ez jelent a mai brit genetikai állomány alapját. Egy ilyen nagymértékű változás sikerült itt ebben az időszakban kimutatnunk.
Várnak-e még új eredményeket ebből a kutatásból, illetve hogyan folytatódnak a munkálatok, a kutatások?
Ugyanez a kutatócsoport szeretné tovább folytatni a bronzkor későbbi időszakainak a vizsgálatát is, illetve ami számunkra továbbra is fontos, hogy ezeknek a genetikai eredményeknek a régészeti interpretációját, a magyarázatot hogyan tudjuk majd mellé tenni, hogyan tudjuk a régészeti történeti képet, a bronzkor kezdetének a képét ezeknek az adatoknak alapján megrajzolni. Erre törekszünk, így a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetében a Lendületmobilitás kutatócsoport is ezt az időszak vizsgálja, és akik velünk együtt részt vettek ebben a kutatásban, az ELTE, a BTM, a Természettudományi Múzeum kutatói és sokan mások, ezt szeretnénk majd a jövőben is vizsgálni.
A DNS vizsgálatok segítettek abban is, hogy bebizonyosodjon, Dél-Kelet-Európa már a kőkorszakban is valóságos átjáróház volt. A szélrózsa minden irányából érkeztek a környékre vándorló csoportok. Ez azonban még semmi. Széchenyi Nagy Anna, az MTH Régészeti Intézete Archeogenetikai Laboratóriumában kutató csoport vezetője még azt is elmondja, hogy a férfiak vagy a nők jártak-e élen a népcsoportok keveredésében.
Dél-Kelet-Európa volt, tehát a Balkán volt fókusza, annak az őskora, amelyet mi a mezolitikumtól a bronzkorig tekintettünk át, tehát körülbelül időszámításunk előtt 11 néhány ezer évtől számítva a 4. évezredig, és ezt összevetettük korábbi közép-európai tanulmányainkkal. Azt állapítottuk meg, hogy Dél-Kelet-Európa genetikailag is, ahogyan eddig tudtuk kulturálisan is, jelentős csomópont volt az őskorban. Összekötötte délt és északot az első földművesek megjelenése idején, amikor az újkőkor kezdődött Európában, a neolitikum hajnalán, majd az azt követő korokban összekötötte keletet nyugattal, kelet-nyugat folyosója lehetett. A tanulmány egyik érdekessége, hogy az időszámításunk előtt 5. évezredre tehető cseppei keleti eredetű genetikai hatásokat sikerült igazolnunk a Balkán területén, Bulgária területén, ami az észak, illetve Közép-Európába tartó gödörsíros, úgynevezett jamnaja közösségek már genetikailag igazolt vándorlásánál egy jóval korábbi keleti hatást mutat.
Vizsgálták azt is, hogy a férfiak vagy a nők voltak aktívabbak ebben a keveredésben.
Igen. Korábban csak találgatni tudtunk arról, hogy vajon az őslakos nők házasodtak ebbe inkább a földműves közösségekbe, például a biztosabb kiszámítható életreményében. Most azonban az első genetikai adataink is rendelkezésre állnak már erről a keveredésről. Dél-Kelet-Európában az őslakosságból a férfiak és a nők is beházasodtak az új telepeseknek a közösségeibe. Közép-Európában azonban a vadászó gyűjtögető csoportok közül inkább a férfiak azok, amelyek beházasodtak a föld szörnyűvesek közé, az ő génállományuk hagyott nyomot a szörnyűvesek között. Ez egy nem vált eredménye a tanulmánynak. Cikk rendkívül gazdag olyan genomikai sorozattal bírt, Szerbia Románia határán lévő dunai vaskapu környékéről, ahol az újkőkorig túlélő őskőkori, főleg halászatból élő, vadászó gyűjtögető közösségek éltek. Eddig ezek a közösségek kulturálisan izoláltnak tűntek, a kapcsolatrendszereiknek az értelmezését több szempontból is vitatta a régészettudomány. Ők már házakban laktak, mégsem termesztettek növényt, és nem tartottak háziállatokat, illetve a kutya volt az egyetlen állatuk. Tehát félig meddig letelepültek voltak, mégsem voltak földművesek, és az őskőkor óta ezen a területen éltek. Most az új genetikai adatok bizonyítják, hogy ezek az őslakosok változatos kapcsolatokat létesítettek az Anatóliából érkező földművesekkel, és nem voltak annyira izoláltak, mint amennyire ezt még korábban gondoltuk, hanem keveredtek, házasodtak is ezekkel az újonnan érkezőkkel. És ami külön érdekesség, hogy genetikai alapon sikerült nekünk kiválasztani, azonosítani az anatóliai jövevényeket ezeken a területeken, illetve a vaskapu környékén, és találtunk ezek között a jövevények között olyan személyeket, amelyek egy plusz izotópos elemzés alapján igazolhatóan adaptálták a halászó életmódot, tehát főleg halat fogyasztottak, áttértek a halászatra, és fölhagytak a szörnyűvelés tudományával, amelyet Anatóliából hoztak magukkal. Tehát egy kölcsönös kapcsolatrendszer alakult ki, más kultúrájú, valószínűleg csak feltételezni tudjuk, más nyelvet beszélő őslakosok, illetve a bevándorlók között.
Hogyan folytatódnak a kutatások, illetve a mostani adatokból számítanak-e újabb eredményekre?
Egyrészt további területeket érdemes bevonni ezekbe a genetikai vizsgálatokba, illetve időben haladunk a jelenkor felé, és vizsgáljuk a bronzkor későbbi időszakait, vaskort, népvándorláskort, hogy átfogó képet kaphassunk a térség népesedés történetéről.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.